Sziasztok!
Köszöntünk titeket a újabb podcastünkben.
Hát ma egy olyan témát kezdünk feldolgozni, amit azt hiszem, hogy több podcaston keresztül fogunk boncolgatni, és már említettük az előző podcastokban, hogy egy ilyesfajta mezőre lépünk.
Pontosabban a szépségideálokat szeretnénk egy kicsit így, nem is tudom, hogy ismertetni, illetve azért a véleményünket is belefűzni. És talán a legelejétől fogjuk kezdeni, mert tök érdekes volt, hogy elolvastuk előtte a történetét, hogy is volt a szépségi ideáloknak úgymond a változása az évek vagy évszázadok során.
Igen, hogy ilyen történelmi visszatekintést nyújtunk most egy kicsit igazából a szépségi ideálokról. Én őszintén szólva, amikor földobtuk ezt a témát, hogy szépségi ideálok, engem alapból nagyon elkezdett foglalkoztatni, hogy oké, rendben, most tudjuk nagyjából, hogy mi a szépségi ideál, de meg egy-kettőt ugye azért tudunk, hogy mi volt a múltban, de hogy ténylegesen, hogyha egy picit jobban górcső alá veszük, akkor hogy mik is voltak igazán így
hogy mekkora változások mentek végbe igazából. Talán első ilyen korszaknak nevezhető, mondjuk így, hogy volt ez a paleolit korszak, amikor is megjelent ugye a mindenki által ismert Vénusz, aki, hát mindenki tudja nagyon jól, hogy egy teltebb, sokkal erőteljesebb keblek, nagy fenék, nagy csípőt mutatott.
Igen, ez a Willendorfi Vénusz, ugye, amit Szombati József lelt fel még az 1900-es évek elején, talán 1908-ban pontosabban, és ugye ez egy paleolit korszakbeli lelet, és nyilván egyértelműen megmutatja, hogy az akkori szépségideál az a termékenység, amit megfogalmazott magában ez a kis szobrocska. Ugye, ahogy említetted te is, ez a széles csípő, tehát keblek, ugye pici pocak, hát nem is olyan pici.
Hát a szoborból nem úgy látszik, ugye? Igen, de illetve tök jó, mert úgymond ez az első olyan szobor vagy korszak, ami miatt mi tudjuk, hogy igenis a szépségideál honnan indult.
Igen.
Mert innen indult. Lehet, hogy azelőtt nem foglalkoztak ezzel ennyire. Tehát, mint tematikával
fogalmazzunk igen, így. Igen, hogy nem jelenítették meg igazából azt, hogy látják szépnek a nőt.
Vagy a nő, hogy látja önmagát szépnek. Igazából mondhatjuk ezt is, mert valószínűleg ebbe a korszakban egy olyan nő, mint mondjuk a Vénusz, meg volt magával elégedve. Én vagyok a nők ideál, és hogy a férfiak ideálja, jó, lehet, hogy a nőké is.
Mert.
Második korszakba is átugorhatunk, ugye?
Amit még úgy fontosnak tartottam megemlíteni, ugye itt az ókori Görögországhoz visszanyúlva, ezek az ókori görög filozófusok igazából azt mondták, hogy van az aranymetszet, és ugye, hogy az aranymetszet magam is, az aranymetszet az a szimmetria és az aszimmetriának az egyensúlya, ugye? Azt mondják, hogy golden ratio, hogyha
igen, ezt
tudom.
Kétszeresen is elolvastuk.
Hogy értelmezni tudjuk. Igen, de hogy igazából azt vallották, ugye ezt így egybe, azt mondták, hogy ez így egybe vonható a szépséggel, vagyis hogy hogyan mondjam, az ideálokkal, a szépséggel kapcsolatban. És hogy minden, ami megfelel az aranymetszésnek, az igazából az maga megtestesíti a szépséget.
Majd következik a korai reneszánsz, ugye ez 1300-as évek, amikor már megjelennek a festményeken a mesztelen női testek, és újra megjelenik Vénusz teste, úgymond Botticelli által. Úgyhogy ugye mindenképp tudjuk azt, hogy újra a testes, kebles nők, úgymond a termékenységnek a mintaképeiről van szó, tehát ez a korszaknak úgymond a női ideálja.
Igen, és utána egy merőben más, tehát hogy egy merőben más szépségideál köszönt be, ugye a Tudor ház utolsó uralkodó nőjével, első Erzsébettel, aki ugye, mint a festményeken is megfigyelhető, tehát, hogy őnála a szépségideál, az ugye ez a fehér bőr, és ezt, ha jól tudom, akkor abban az időszakban rizsporral fehérítették az arcot, ami még ugye a természetesebb és jobbik verziója volt ennek az egész kivitelezésnek. Szóval tehát itt, ebben az időszakban, ami ugye az 1550-es évek és 1600-as évek elejére tehető, itt már kezd megjelenni a sminknek a fontossága a nőknél, hogy számuk, és a férfiaknál is egyébként, hogyha jól
igen, rémlik, igen, jól
a férfiak is ugyanúgy fehérítették a bőrüket, és ez a vörös rúzs, ami nagyon meghatározó jelképe volt ennek az időszaknak, igazából a szépség ideálnak az 1500-1600-as években.
Igazából, hogyha megfigyeljük bármelyik filmet, mondjuk a franciákat, akkor tudod, hogy azért megjelennek a parókák.
Parókák
és ezek a kezdetleges minkek, úgymond.
Igen, és vagy ez a szépségpöcs. Igen, pont nekem is az jutott eszembe.
Igen, ez egy hatalmas ideál volt, akinek volt szépségpöttye, pontosan a szépségét tükrözte. Fogalmazhatunk így. Legalábbis ez volt a köztudatban. Úgyhogy nagyon irigyelték szerintem, akik természetes úton volt szépségpöttyük.
De hogyha kifehérítették az arcukat, akkor igazából akkor nem látszódott.
Nem át, hogy azt a részt nem. Azt sose tudjuk meg. Meg kellene kérdezni őket.
Ja, jó volna visszaugorni egy kicsit néha az időben.
Utána eljutunk a francia forradalom idejéig, amikor úgymond a nők, és lehetséges, hogy a férfiak is teljesen visszafogottá váltak, úgymond beköszöntött a konzervatív ideálok korszaka, mondhatjuk. Igen, így, hogy így, teljesen konzervatívvá váltak úgymond a nők, hát nem az, hogy nem adtak magukra annyira, de volt úgymond fontosabb dolguk, mint az, hogy ők a saját stílusukkal vagy a szépségükkel foglalkozzanak. Ugye maga a forradalmak vagy a harcok, csaták.
Igen, egyértelműen visszafogott vált, mint a smink szempontjából is, mint öltözködés szempontjából is. Ugye lekerültek a parókák, lekerült a férfiakról is egyaránt, és a nőkről is a fehér kipóderezett bőr. Tehát jóval visszafogottabbá vált ez az egész. Ugye most elmítetted a francia forradalmat követő időszakot, igen, és akkor utána, ami egy ilyen szintén rengeteg filmben azt hiszem, és szintén kiemelkedő ideál volt, ugye a viktoriánus korszakot emelhetnénk ki, a Viktória királynővel, és ugye ezekkel a nagy abroncsos szoknyákkal, ami azt gondolom, hogy minden kislány álma. Amikor gyerek voltam, úristen, imádtam nézni az ilyen mesefilmeket, amiben nagy abroncsos szoknyák voltak, mert hogy ez olyan hercegnős. Az a tipikus, jaj, ilyen hercegnős szoknya, és akkor ez szintén az abroncson kívül egyébként visszafogott volt a divat, tehát hogy akkor még megtartották a nők ezt a visszafogottságot, viszont a törékenység és a karcsúság az idő, tehát már nagyon kívánatos volt, tehát hogy az volt a szép nő, aki olyan törékenynek és vékonykának tűnt. Ugye itt a smink, mint aki sminkimádó, tehát, hogy abban az időszakban viszont előkerültek már azok a termékek, azok az alapanyagok, amelyek hát károsak voltak a bőrre és az egészségre, mert gyakorta ezeket a sminkeket, amiket használtak, higanyt tartalmaztak, szóval, hogy sokszor előfordult, hogy bármilyen betegség és mindenféle nyavaja elkapta őket aztán, hogy igazából...
De egyébként ilyen. A ruházatban is ugyanez volt, mert ezek egyébként ezek a hatalmas, szép, csicsás, úgymond csicsás szoknyák, vagy ezek a abroncsok, ahogy te nevezted, nagyon nehezek voltak, és rettentő nagy nehézséget okoztak egyébként a hordozóinak. Tehát én erről néztem egy dokumentumfilmet, mondhatjuk úgy, hogy egy történelmi dokumentumfilmet, és rettentő megpróbáltatásokon ment. Igen, teher volt. Maga az, hogy annyira össze volt húzva, ugye úgymond egy kezdetleges korzet, nem tudom, hogy nevezzem, hogy azért, hogy karcsúbbnak tűnjél, te neked kínszenvedés volt az, hogy te abban létezni tudjál. És úgymond ez a kínszenvedés a következő korszakra is igaz.
Igen, de talán innen jön ez a mondás, hogy a szépségért szenvedni kell. Látséges, hogy hányszor hallottam, mikor édesanyám gyerekkoromban fésült a hajam, hogy Dorika, a szépségért szenvedni kell, mondom, jó, rendben.
Utána jött ugye a századforduló, mert ugye 1900-as éveknél tartunk. Úgymond megjelentek a Gibson göllök, Ezt nem tudom, hogy jól állítottam.
Igen, Gibson Girl igazából, ez egy illusztráció volt, és ez volt...
Hát ideál. Tehát ezt tartották úgymond fontosnak, hogy feltűzzék a hajukat, úgymond sápadt bőr, tehát hogy ez volt úgymond a menő, illetve megjelentek a fűzők, korzetek és fűzők, amiről igazából lehet, hogy a viktoriánus korból ütött vissza, vagy
mennyi
jött onnan, szerintem onnan jött ennek a ötlete, amit egy kicsit tovább vittek.
Mert igen, ugye... ez a nagyon-nagyon-nagyon vékony derék, és ezzel így kihangsúlyozták aztán a telt dús kebleket. És szerintem szintén egyébként meghatározó volt ez a törékenység.
Utána jöttek ugye a 20-as, 30-as évek, meg igazából még a 40-es is beletartozik, tehát a két világháború időszaka úgymond, amikor is, ezt mondjuk te mesélted nekem, hogy nagyon fiúsak voltak a nők, tehát férfiasan öltöztek, hogy a öltönyöket szabadtak maguknak más ruhákból, meg egyébként eszembe jut a Titanic. Nem tudom, miért ez jutott, vagy miért ugrott be, de például a Titanicon ugye voltak ezek a nemesebb nők, és ott is a korzet megjelenik. Pont néztem, hát hogyha nem tudom, visszaemlékszel-e, bocs, hogyha így eltérek a maga a témától, de hogy amikor ugye a főszereplő Rose-t úgymond öltöztetik, és hogy ott is mennyire behúzzák a korzetet.
Igen.
És hogyha azt veszed, mennyire eltér, hogy mondjuk a bizonyos világon, bizonyos részeken mennyire másképp lehetett úgymond a szépségideál, mert ez is a 20-as, 30-as, 40-es években volt.
Lehet, hogy én ezt egy kicsit koraibbra tenném egyébként.
Koraibbra?
De nem akarok
lehetséges.
Nem, én most nem jelenleg, vagyok biztos.
Jelenleg nem vagyok én sem biztos, de eszembe jutott most ebből ez a korzetes dolog, hogy mennyire adtak magukra, és ott is annyira vékony derekat varázsoltak maguknak, hogy az ami hihetetlen. De lehet, hogy a 1900-as évek elejére, tehát hogy ugye akkor volt a fűzőknek a ideje, csak ez most eszembe jutott.
A 20-as években, mit én tudom, 20-as, 30-as évek, ami nekem egyértelműen eszembe jut a női szépség ideáról, azok az ejtett derkó ruhák, egyértelműen ezek a fiúsabb vonulat, és a maga a testalkat is sokkal olyan fiúsított volt, vagy hogy is mondjam, illetve a rövid hajak, és a Marcel hullámok a rövid hajba. Hát Isten az atyám, hogy amióta itt vagy, ezen gondolkodtam, és azt hiszem, hogy milyen hullámok azok, és Marcel hullámoknak és hideg hullámoknak is azt hiszem nevezik ezek a ilyen nagyon nagy a hullámok, ezek a, azt hiszem, hogy ilyen nagy Gatsby, hogyha valakinek azt mondom, hogy nagy Gatsby és a hajviselet, akkor talán ott hozzá tudja fűzni egyébként.
Vagy igazából akármilyen háborús történelmi film. Én például ezekből tudom, hogy pontosan miről beszélsz, mert ez körülbelül mindig megjelenik.
És szerintem a kalapok, ugye akkor már jönnek ezek a kalapok is, hogy nagyon divatosak. Ugye ezt a stílust azt hiszem flappernek nevezték abban az időben. És utána igazából...
Elérkezünk már úgymond 50-es évekhez, amikor is megjelenik a drága Marilyn Monroe alakunk. Szerintem Marilyn Monroe-t úgymond senkinek nem kell bemutatni, vagy tehát mindenki tudja, hogy egy olyan gyönyörű nőről beszélünk, aki szerintem még a mai világban is megállná úgymond egyértelmű a szépségideált. Tehát, hogy ő képviseli úgymond szerintem a teltebb csajokat, képviseli úgymond a vékonyabb csajokat, olyan, mintha minden meg lett volna abban a nőbe. Én véleményem szerint.
Igen, és én azt vettem észre, és most egy picit előreugrok időbe, hogy szerintem most kicsit a mostani, a jelenlegi szépségideál egy icipicit talán kezd hasonlítani, visszaüt egyébként erre az időszakra, már most egyébként a lapos hasa nagyon kívánatos, de ő is ugye hát Monroe-nak azért egyértelműen volt ott has is. Jó,
bocsánat. Bocsi. Vágás! Szóval volt egy kis pocakja.
Igen, volt egy pocakja. Kis hasa, illetve telt keblek és combok, de hogy valamilyen szinten egyébként ez szerintem most is, az alak, inkább az alakra mondanám, ez a homokóra alak, ami most is nagyon, nagyon megy.
Hát én egyébként ölnék egy homokóra alakért, most mit mondjak? Inkább kis pocak, nyugodtan széles sípő, miért? Tök jól néz ki. És utána ugye jött a igazi lázadók korszaka, akik azt mondták, hogy elég volt a konzervatív stílusokból, elég volt a konzervatív divatokból, kicsit őrüljünk meg, ugye ez a 60-as évektől felfele.
Igen, a Twiggy, és itt, és az a őnek a képviselőik ez ruházatban is ugye megjelent, és főleg egyébként nagyon meghatározó volt Twiggynek egy ilyen, ugye a sminkelésben is, hatalmas pillák, és hangsúlyos alsó szempillák egyébként nagyon, tehát ilyen mármoár boci szemeket ábrázoló pillák. Szóval egyértelműen egy ki akarok tűnni a sorból, és élvezem.
Igen, és a 90-es éveket szerintem úgymond idézősen senkinek nem kell bemutatni. 90-es években jött úgymond a diszkó, ugye a megőrülés, csiricsári, bocsánat, hogy így neveztem a csiricsári, senkit nem szeretném bántani, de hogy egy kicsit úgy beköszöntött az a igazi vad stílus. Ugye te mondtad előbb két mosznak a alakját.
Igen, én itt igazából a 2000-es években, tehát igen, az 1990-es években ugye egy meghatározó volt az, hogy minél vékonyabb legyen valaki. Tehát akkor jöttek be a nagyon vékony szupermodellek, mint Kate Moss is például, és az ő általa megtestesített vékonyság volt a minden, és ugye ezt így mondta, így nevezik. Fogalmazzák meg, igen, így nevezik, hogy heroin chic. Tehát, hogy már ugye az annyira-annyira nagyon sovány nők, akik már ugye ilyen kórosan
soványak voltak,
és, igen. Igen, és az volt a minden, az volt a legszebb, és az volt a fontos, és szerintem ez elég sokáig egyébként, még a 2000-es években is, illetve szerintem egészen így a 2010-es évekig meghatározó volt, hogy tényleg minél vékonyabb legyen valaki, és nem kellett, hogy nőies alakja legyen. Tehát, hogy itt is egy kicsit meg visszatért.
Lakosság a... igazából. Igen, nekem igen. Ez ugrik be, hogyha szerintem bármilyen ilyen divatlapot úgymond fellapoznánk, ami 2000-től mondjuk 2010-ig jön elő, akkor tényleg megjelenik az, hogy lapos mell, lapos fenék. Nyilvánvalóan van az a férfi, akinek ez bejön, nincs is ezzel semmi problémám, főleg, hogyha mondjuk a nőnek tetszik így önmaga, De nem tartom, úgymond ez sem egészségesnek, ahogy van ennek egy másik határ, vonala, mondhatjuk
igen,
így.
Igen,
mert ugye pont beszélgettünk a podcast előtt erről a body positivity dologról, úgymond most mindenki hashtagel ezzel kapcsolatban, legyen az vékony, legyen az duci, legyen az már tudom, magas, alacsony, vagy úgymond túlsúlyos, vagy igazából teljesen mindegy, hogy hogyan fogalmazunk. Csak pont én azt gondolom, hogy itt is azért meg kell lenni annak a határnak, vagy csak én gondolom ezt rosszul?
Nem, egyébként biztos, hogy megvan ennek is a határa, viszont nehéz, azt hiszem, hogy ez tényleg egy olyan dolog, amit nagyon nehéz megfogalmazni, hogy kinek mi a body positivity, hogy kinek mi fér bele, mert hogy vannak nők, akik mondjuk tételezzük föl 58 kilósak, ilyen 58 kilósan élik az életüket, aki azt így ránéz, akkor azt mondta, hogy ú, na igen, ez a 21. század szépség ideája, ez a nő megtestesíti pont. Viszont nem érzi jól magát a bőrében.
Igen.
És akkor sokszor látok olyan posztokat, ugye most erősen nyomja az Instagram is például ezeket a posztokat, hogy hát felszedtem 20 kilót, és boldog vagyok, és így érzem magam jól, és így érzem magam kereknek, így, hogy kerekebb vagyok. És most ugye elgondolkodható, hogy akkor melyiket tartsuk most body pozitívnak igazából, hogy, vagy akkor vagyok én body pozitív, hogyha ténylegesen elfogadom magam a saját.
De én ezt tartom, sokszor már egy ilyen, értem a lényegét, sőt, én is így gondolom, hogy ezt szerint próbálok érni, igenis el kell fogadnom önmagam, és szerintem, amit te mondasz, hogy igazából lehet, hogy ez az elfogadásról szól, hogy te elfogadod magad, de én akkor is úgy tartom, hogy meg kell találni azt a határt. Ne azért fogadjam el azt, mert ezt látom interneten.
Mondjuk. Igen.
Tehát, hogy ne azért legyek én pozitív magammal kapcsolatban, mert hú, most ez egy trend, és nekem be kell állnom, és Én belenézek a tükörbe, egyébként sírok a tükör előtt, de utána kiírom, hogy body positivity. Én például így gondolom, és ezzel nem érünk el semmit. Mert te magadba kell megkeresd azt, hogy te igenis ideális csaj vagyok, nem baj, ha... Mert minden, vegyünk 10 férfit, a 10 férfinek szerintem más az ideálja. Én ezt így gondolom, lehet a 10-ből 5 téged fog választani, 5 engem, mert azt mondja, hogy jobban szereti a csípődet nekem, meg jobban szereti a nagy fenekemet. Szóval, hogy csak az, hogy szerintem már ez ilyen trend. Szó szerint, ami most ugye a 2022-es, meg a 21-es évben is van, hogy mindent trendé teszünk, vagy mindenből trendbe lesz. Tehát, hogy minden ez a normális. Menő. Igen, minden menő. Menő az, hogy már bocsánat, de vagyok 40 kiló, és nem a 40 kilójából van baj, vagy nem az, hogy irigylen, hanem hogy nem jó.
Meg az a baj, hogy ugye itt tényleg rettentő nagy, és most már tényleg elugrottunk a mostani időszakba, és szerintem most már maradhatunk is itt egyébként, hogy ezt tárgyaljuk, hogy igazából azzal van a legnagyobb baj, hogy hatalmas befolyása van a médiának, még egyébként a filmiparnak is mindig, de úgy gondolom, hogy már a social médiáknak sokkal nagyobb behatása van a szépség ideára, és hogy mit tartunk szépnek, és az, hogy annyi csalás van ezekben a social felületeken. Tehát, hogy ez rettenetes, hogy micsoda retusok mennek ott, hogy micsoda innen elcsípek egy-két centit a derekamból, ide hozzá nyomok, ugye a filterek... Egyszerűen én azon tudok nagyon nevetni, amikor van egy nő, egy olyan nő, akit nem tudom hány százezeren követnek, mindenki szépnek tartja, ez a nő agyon van plasztikázva, szét van nyomva hialuronnal a szája, az egész arca, szét van botoxolva, műmelle van, anyám kínja, és... úgy, hogy ő ezt mind azért megcsináltatta, hogy ő szépnek nézzen ki Julcsi, ő még így is filtert használ a sztorizásra. Én ettől tudok falnak futni. Hát mi az Istenért fizet ki annyi pénzt, hogy ő szépnek érezne magát, ha még így is filtert használ? Akkor mi a bocsánat.
Nyugodj meg, Dóra, kérlek.
Jó, rendesen
fölbúztam. De nem, igazad van. Meg én sok ilyen oldalt követek, hogy mennyi olyan színésznő, vegyünk színésznőt, vagy modellt, vagy bánom én kicsodát influencert, aki felteszi, hogy ő neki milyen gyönyörű, feszes bőre van, és akkor ott van a retusálatlan kép, hogy nagyobb narancsbőre van, mint a én nagy fenekemen. Igen. És ezzel én nem bántok senkit, mert én például örülök neki, hogy a sok sport miatt nem vagyok narancsbőrös, de nem is retusálnám ki a narancsbőrös seggemet. A bocsánat, hogyha ennyire vulgárisan mondtam esetlegesen, de így tartom jónak, mert hogyha én el akarom magam fogadni, akkor vagy nem fog posztolni addig ilyen dolgokat, amíg nem fogadom el magam, vagy ha posztolok, akkor igenis tényleg pozitívan álljak hozzá, igen. És ne úgy, hogy a tükörbe meg elrílom magam, hogy ott nézek ki. Mert sok ilyennel találkozom, hogy egyszerűen, mert amúgy, ha hiszed, ha nem, erre van egy 600 ezer applikáció, hogy lehúzod az applikációt, és csak annyit csinálsz, hogy van mondjuk egy olyan, hogy karcsúsító mód, és akkor mondjuk az egész alakos képedet le akarcsúsítom.
Nem hiszem.
Esküszöm, megnéztem, annyira érdekelt, hogy megnéztem. Utána van olyan, hogy mondjuk a fejedre olyan filtert teszel rá, ami úgymond a mai szépségideált megcsinálja, tehát kis egy az, hogy ugye nem is a... Még amikor szépen egy kicsit föl akarod úgymond filterezni, mert ki nem használ filtert, amikor átcsinálja az arcodat, átszabja az arcodat, tehát hogy lesz arccsontod, nem lesz tokád. Tudod, és az... Wow, mi van?
Ezzel csak tudod, mi a baj? Ez olyan, mint egy, bár nincs tapasztalatom, de ez olyan, mint egy tinderes vakrandira, hogy látsz valamit, és aztán mást kapsz az élőben, mert egyébként sokszor van az, hogy így meglátok valakit, akit mondjuk egy Insta, vagy egy bármilyen másik social felületen követek, és akkor látom a posztját, hogy aha, ez így néz ki, ez így, bakker, ez jó, kitornázta magát, mondom, fú, halló, csajsz, igen, jól nézel ki, és akkor így ülök kávén, és jön szembe, én nekem meg a állam leesik, hogy nem ugyanaz a nő, akit például látok az Instán mondjuk, akit élőben látok, és ezért is van az, hogy például én kifejezetten odafigyelek arra, hogy ne töltsek fel olyan képet, vagy olyan vagy olyan tartalmat magamról, ami nem azt jeleníti meg, ami én vagyok.
Igen.
És tudod mit? És sokszor azt érzem, hogy ú, basszus, hát ez nem tetszik magamon, vagy az nem tetszik magamon. De tudod mit? Azt mondom, hogy le se fütyülöm, mert ez én vagyok. És igen, hogyha engem személyesen meg fognak látni, akkor is csak ugyanezt fogják látni. Igen. És ez hiába tetszik, vagy nem tetszik nekem, ez én vagyok. És akkor ilyenkor tudatosul bennem, hogy aha, igen, ez a has, ez a mind az enyém. És igen, hogyha ez engem zavar, akkor én ez ellen teszek, de nem fogom másnak azt mutatni, hogy ez itt nincs, mikor ez itt van.
Pedig az applikációval lehet tenni kockahasat is egyébként.
Jó, rendben, nem?
Jó, csak most azért így hozzá kellett fűzni.
És désmelleget esetleg nem lehet.
Lehet mindent, komolyan.
Ja, aztán ha találkozok egy pasival, megmondom, hogy leeresztett, vagy nem tudom.
Sőt, ha még fizetsz, akkor ki tudja, mit kaphatsz még, hogy átcsináld magad. Szóval ne, csajok ne. Ez nem jó így. Tényleg fogadd el önmagad. Ha te alacsony vagy, magas vagy, duci vagy, vagy vékony vagy, deszka vagy, nincs mellett, vagy túl nagy a segged, vagy nagyobb a csípőd, le van tojva, fogadd el. Én nagyon duci voltam, sőt, dagat voltam. Most csak duci vagyok, és kritikus vagyok magammal, de elfogadom magam. Szeretem a testemet, és ennyi. Teszek minden nap azért, hogy jobb legyen, és szerintem ezzel a dóci is így van, és sajok, nektek is így kell menni előre.
Meg az, hogy egyébként szerintem az alapból kisugárzik, hogyha kezdesz sokkal, tehát hogy egészségesen érni a testedben, hogy elfogadod, hogy ezt kaptad, és igen, ezzel te tudsz változtatni, de tudsz úgy változtatni, hogy az egészséges keretek között maradjon, és ne az legyen a kívánatos, hogy például egy ilyen Kylie Jenner féle, nem tudom hányos műségeket nyomatok be, nem tudom, szilikonokat, meg ott tényleg kivetetem a bordáimat, hogy vékonyabbnak tűnjön a derekam, vagy nem tudom, mert mindenki szép. De tudom, mit szeretek egyébként, viszont, hogy most már vannak azért nagyon nagy ellenpéldák is, és egyre több olyan influencer találok, aki egyértelműen ezt a természetes szépséget próbálja meg megfogni, és próbálja prezentálni, hogy nincs ezzel baj, lányok.
Igen.
Nincs baj, ha ott az a narancsbőr, mindenkinek van. Nincs baj, ha nem tökéletes a bőröd, mert mindenkinek, senkinek, tehát jó, persze, léteznek. Tehát, léteznek tökéletes bőrűemek. De kivétel nélkül, vagy a mell például. Tehát szerintem annyi nő szenved abba, hogy nem elégedett a mellével, hogy, és nem kell itt most méretekről beszélni, itt elég a formáról beszélünk.
Hát amivel például én is küzdök, mert a sok sporttól például megereszkedtek a melleim, de én előbb teljes mértékig tudok úgy beszélni, hogy ne érezze magam kellemetlenül. Mert mindenre van egy megoldás.
Persze, és csak az, meg az is, hogy érted, hogy annyi nő él itt, hogy nem X meg Y igen, az egyetlen, hanem van belőle egy csomó, akinek esetleg még az, tehát hogy annyira szép sincs, mint például neked, aki te most hallgatsz minket, és például ezzel van probléma.
Igen.
És ez annyira jó, hogyha tudatosítja az ember, és szerintem itt kerül a body positivity.
Igen, erről szól igazából az, amit elkezdtünk beszélni, a body positivity-ről. De szerintem már annyira elhaladtunk itt a témánál, hogy ezt folytatnunk kell, meg ugye így nyilván meg is ígértük, hogy folytatjuk, úgyhogy...
Igen, és szerintem tök jó volna, hogyha megint egy kicsit más szemszögből próbálnánk megvilágítani, vagy próbálnánk, hogy mi is az ideál.
És remélhetőleg Bencét majd újra köszönhetjük a következő podcastünkben.
Igen, és akkor majd egy ilyen férfi szempontot is akkor megfigyelhetünk, hogy tényleg mi az a 2022-es férfiak által mi a szép például a nőbe, és ugye ez vita verse, tehát hogy akkor majd mi is megmondjuk.
Kontrázunk majd a Bencének.
Igen, igen.
Hát akkor köszönjük szépen a hallgatóságnak, hogy meghallgattatok minket.
Igen, legyen szép napotok, szép estétek, szép reggeltek, attól függően, hogy mikor hallgattok minket. Puszi!
Puszi, sziasztok!